az imaórai alapigének a folytatása az így szól. Rögtön a következő két verset olvasom, ami a Robi által felolvasott ige után így folytatódik. Annak okáit nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Méltónak vélem pedig, hogy amíg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébrezgesselek titeket. Hát néha vannak olyan üzenetek, amelyek ilyen emlékeztetések, és Isten serkengetni akarja ezzel a mi hitünket és éberségünket. Most úgy gondolom, hogy egy ilyen téma jön elénk ebből az ige szakaszból, amikor nem valami újat akar Isten közölni és mutatni, vagy valami új felismerésre akar bennünket vezetni, hanem egy olyan alapigazságot szeretne bennünk megerősíteni, amelyre Isten népének mindig szükség van, és amelyre Isten időnként szokott bennünket figyelmeztetni. Engem is személyesen, és úgy gondolom, hogy minden egyes hívőt, minden testvéremet, de jó, ha ez gyülekezeti szinten is így van, és Isten tud hozzánk szólni. Ez az emlékeztetés, ennek a témája, címe az alázat. Hát mondhatjuk azt, hogy lerágott csont. Hát lehet a fejünk tele van már az alázatról alkotott képpel, de a szívünkben azért mindig felbukkan az, hogy van még ennek híja. Hát az Úr éppen tanított engem az alázatra az elmúlt napokban egy evangelizációs hét második felében szolgálhattam Moszkvajon, és mielőtt oda mentünk volna az ottani református gyülekezetbe, az Úr úgy szólt hozzám, és tanított az alázatra, és én úgy gondoltam, meg is aláztam magam, úgy, ahogy kell. Aztán a feleségemmel beszélgettünk tegnap este hazafelé jövet, későn indultunk már, és későn érkeztünk, de egy-két és fél óránk volt ezekről a dolgokról beszélgetni, és akkor mondja, hogy van két megjegyzésem a szolgálattal kapcsolatban. Hát ilyenkor az én fülem az duplára nő. Nézzük, hogy a legfőbb kritikusom milyen kivetni való talált, és az egyik azt mondta, hogy nem voltál elég alázatos a szószéken. Hát nem mondom, hogy nem esett rosszul, de úgy látom, hogy mintha Isten most nem egy lépcsőben akarna alázatra tanítani, hanem talán kettő, vagy három, vagy tíz, vagy ki tudja, mert ma reggel, miután a tegnap esti üzenetet, amit a feleségemen keresztül küldött az Úr, egy kicsit így megemésztettem, és igazat adtam neki egyébként egyből, mert felismertem ezt magamon, csak én úgy gondoltam, hogy túl vagyok valamin, és kiderült, hogy mégsem. Reggel ezt az igét olvastam, és nem tudtam szabadulni az alázatnak a gondolatától, ezzel van tele a szívem, és amire jutottam, ott elmélkedésembe ezt szeretném megosztani most a testvérekkel veletek. Hát, hogy mennyire alázatosan ezt, most nincs itt a feleségem, úgyhogy egy kicsit könnyebb dolgom van, de ti is meg tudjátok ítélni. Akárhogy is mondom el, amit elmondok, az Isten ígéje nyugszik, és meg kell mindannyiunknak fontolnunk. Nabukodonozor király megtérését olvastam el. Ez egy rendkívüli esemény az Ószövetségben. Ha azt mondhatjuk, hogy Jónás próféta, a leghatékonyabb evangélista mennyiségét tekintve az Ószövetségnek, akkor minőségét tekintve talán Dániel a leginkább hatékonyabb evangélistája az Úrnak, prófétája az Úrnak, mert egy olyan király, egy olyan uralkodó térít meg, aki az akkor ismert kulturális világnak, fejlett világnak volt a fejedelme, a királya, és sok-sok ország királya felett uralkodott. Ugyanakkor tudjuk, hogy Júda ország részének is az elfoglalója volt, ő rombolta le Jeruzsálemet, ő romboltatta le a templomot is, az ő nevéhez fűződik a fogságba vitel, úgyhogy nem csupán a világnak egy nagy fejedelme volt, de Isten ítéletében is részt vett, mint Isten eszköze, mint Istennek a szolgája. Talán még így is nevezi Isten igéje, hogy ő szolgálta ezzel az urat. És talán gondolhatta volna azt, hogy lám-lám, én még annál az Istennél is hatalmasabb vagyok, meg az én isteneim segítségével azt az Istent is le tudom győzni, aki annak idején a zsidókat kivezette Egyiptomból, és még a fáraó is kellett, hogy kapituláljon ennek az Istennek a hatalma alatt, hát én még ezt is le tudom győzni, ennek az Istennek a népét, hiába áldja meg őket fentről Isten, én mégis túlteszek rajtuk. Mondhatta volna ezt is, lehet, hogy mondta is. De ennek a királynak, ennek az uralkodónak úton útfélen szembesülnie kell Isten hatalmával. És hogy eljusson idáig, hogy egy legyőzött nép Istenét dicsőítse és magasztalja, és azt mondja, hogy a világ egyetlen igaz Istene, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, ehhez azért jó nagy fordulatot kellett, hogy belül átéljen az ő gondolkodásában, érzületében, és Isten nagyon sok munkát belefektetett ebbe, hogy ez megvalósuljon és megvalósuljon. Amikor Dániel szolgálata elkezdődik, akkor szembesül a király azzal, hogy senki nem tudta, egyetlen Istennek a fia sem tudta megmagyarázni, kitalálni az én álmomat, csak egyedül Dániel. És mikor a király őt dicsérte, akkor Dániel, úgy, ahogy Isten gyermekéhez illik, átadja a dicsőséget Istennek, és azt mondja, hogy nem én fejtettem meg az álmodat, nem én mondtam meg, hogy mit álmodtál, nem én fejtem meg a titkokat, hanem a szíveket ismerő Isten. Szembesül ezzel az Istennel. Mire képes? Milyen csodálatos, milyen furcsa, és már a dicsőíti Isten, de csak úgy addig tart. Majd aztán telik múlik az idő, és ez a Nabukodonozor ilyen feledékeny ember. Hogy őt is mindig emlékeztetnie kell Istennek. Figyelj csak, itt vagyok, és én uralkodok, nem Nabukodonozor uralkodik, hanem én uralkodom, és ezzel te szembesüljél. És amikor Anániás, Misael, Azáriás bizonyságot tesznek, és nem hajtanak az aranyszobor előtt térdet, és nem hajbókolnak előtte, akkor beveti őket a tüzes kemencébe, és a király figyeli, hogy ott valaki járkál, egy negyedik személy, egy Isten fia forma, valaki ott van a tűzben, hát nem három ember dobtunk a tűzben. Ki van ott? Hogy lehetséges ez, hogy négyen vannak bevetve? Akkor is látja, hogy megjelenik az Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, megtartja ezt a három bizonyságtevőt, és sértetlenül állok meg előttük, és tesznek arról bizonyságot, hogy mi nem fogjuk imádni a te Istenedet, de fogjuk imádni a mi Istenünket. Tehát azért szembesül Istennek a hatalmával. És érdekes, hogy ez a király megint szembesül Isten hatalmával, de valahogy úgy látszik, hogy az Úr úgy többet akar. Van Istennek egy ilyen tulajdonsága, amíg ezen a földön élünk, tőlünk is többet akar. Nem csak annyit, hogy egyszer leírjuk azt, hogy igen, Isten jó, igen, Isteni a dicsőség, hanem még többet akar, még tovább akar menni, akarja építeni bennünk Isten az ő dicsőségét. Nabukodonozor király eljut egy olyan egzisztenciális szintre, ami a legtöbb ember talán kielégíteni, és azt mondaná, hogy jó, ha ezeket én megkaptam, akkor én egy boldog ember vagyok, és többre nem vágyom. Valami ilyesmi lelkületben lehetett a király, amikor azt olvassuk itt a negyedik rész legelején, én Nabukodonozor békében voltam az én házamban, és virágzó az én palotámban. Volt gyönyörű palotám, voltak hintóim, voltak feleségeim, volt vallásom, volt hatalmam, elértem, amit akartam. Békességem volt, és virágoztam. Egy ilyen idilli képet tesse saját magáról. A ma embere is mondja, ha van egy autóm, egy lakásom, egy családom, egy jó jövedelmező munkahelyem, nem kell nekem több millió, meg milliárdos végkielégítés, legyen meg az a pár százezer forint havonta, én akkor békés leszek, és virágozni fogok. És talán némelyek el is érik ezt a szintet. Csak fentről jön az üzenet, hogy bolond, még ma éjjel elkérik a te lelkedet, és mi lesz mindazzal, amit összegyűjtöttél. És ebbe a békességbe is, hogy beleavatkozik Isten, és felborítja ezt a békességet, mert nem olyan békességet adok nektek, amit a világ ad. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Ez a békesség felborítható volt, amit Isten nekünk akar adományozni, és Nabukodonozornak is akar adományozni, az egy megingathatatlan békesség akar lenni. hát Isten kezdi megingatni ezt a békességet, ad egy álmot. Hát az álmoknak a pszichológiája, természete az egy nagyon érdekes kutatási terület, akár világi, akár teológiai oldalról vizsgáljuk meg a dolgokat. Isten nagyon sokszor álomban adott kijelentéseket, de tudjuk, hogy az ördög is tud álomban támadni. Ugye hallottunk itt nemrég a háladó napon egy igehirdetés Katona László testvértől, ahol elmondta, hogy éjszaka különleges módon tud Isten szólni az emberhez, és valóban van egy ilyen, amikor úgy kitárulnak ezek a szellemi csatornák, és Isten éjszaka, vagy éppen álomban is közli az ő akaratát. Ennek az embernek az életét felborította, a lelki békéjét megingatta egy álom. Egy nagy fát látott, amit kivágtak, de megmaradt a törzse, és azt láncokra fűzték, és aztán legelt ez a gyökér. Tehát egy kicsit olyan képzavar is volt benne, meg olyan érthetetlen volt, de érezte ennek az álomnak a súlyát. Ez az álom jelent valamit. Ez nem csak egy zagyva álomkép sorozat, hanem ez egy üzenet. Érzi azt az ember legbelülről, hogy Isten akart nekem, vagy valaki, mert nem biztos, hogy meg tudta ő fogalmazni, hogy ki, de valaki, valamelyik istenség, vagy valaki nekem üzent, és ennek értelme van, és ennek tudni akarom a nyitját, és fejtsétek nekem tudósok, és bölcsek, és jósok, de nem tudták megfejteni. Na, akkor érkezik meg Dániel, és innentől olvastam már fel a történetet, hogy megfejti ezt az álmot, és olyan súlyos jelentése van, hogy még Dániel is megrémiszti, hogy micsoda súlyos üzenetet kell, ítéletet kell most közöljön ezzel a királlyal. Miért volt erre szükség? Miért kellett ez az álom? Azért kellett ez az álom, mert megismerte Isten hatalmát Nabukodonozor király az előbb említett esetekből, de nem alázta meg magát Isten előtt. A romaiakhoz írt levél beszél arról, hogy megismerték őt, mint Istent, de nem dicsőítették őt úgy, mint Istent. Tudták, hogy kicsoda ő, az ő alkotásainak értelmes vizsgálatából kiderítették, hogy milyen hatalma van Istennek, az ő istenségét és hatalmát meg lehet ismerni, de azt mondták, hát ha van Isten, ezt kikutattuk, erre alkalmasak a távcsöveink, meg a kémcsöveink, de legyintünk rá. Ha ő Isten, akkor legyen ott Isten a maga mennyei világába, mi meg itt vagyunk most. Tudósok, vagy bölcsek, vagy gazdagok, vagy hatalmasok, vagy ilyenek, vagy olyanok. Ilyen ember volt Nabukodonozor is. Szembesül Isten dicsőségével, de nem hajtja meg a térdeit. Hát annál azért nagyobb valaki ő, hogy ezt megtegye. Alázata nem volt neki, és Isten alázatra tanítja ezzel az álommal, meg ezekkel az eseményekkel is. Mikor fuvalkodhat valaki fel? Úgy gondolom, az egyik esete a felfuvalkodásnak, amikor valamilyen eredményt érünk el. Mindannyian olyanok vagyunk, ez az emberi természet. Nem is mondom, hogy ez beteges, csak könnyen megbetegíthet, hogy amikor elvégzünk egy munkát, akkor szeretünk arra a munkára jó érzéssel rátekinteni. Hát tegyük fel, mondjuk jó munkát végeztünk, ez az is kell. És az embernek a lelke úgy megnyugszik, igen, ezt most én megcsináltam. Ez jó volt. És nagyon jó volt. És nagyon szép. És milyen ügyes vagyok, és elkezd az ember könnyen magát felmagasztalni és megdicsérni. Gondolom, amikor a testvérek itt az imaház építéssel is végeztek, csak megálltak ott valahol az imaház sarkában, vagy amikor a felirat oda került, akkor ide jöttek, és egy picit ugye elgyönyörködött benne az is, aki oda ragasztotta, hogy na azért úgy sikerült, jó néz ki, jók a kontrasztok, a szín, jól lett megválasztva, ügyes munka volt. Hát ez egy természetes dolog, csak ezt az ördög arra szokta felhasználni, hogy magunkat kezdjünk dicsérni, igen, sikeresek voltunk. Aztán felfuvalkodás okozhat az is, amikor nem vagyunk sikeresek. Amikor ügyetlenek vagyunk, és az ember úgy védekezik, mint egyszer az a béka, amelyet egy kanális partján megláttam, hogy a sikló bekapta az egyik lábát. Csak már hallom, hogy valami jajveszékelés van, kétségbe esetlen brekegít valaki, és látom, hogy a béka, de úgy fel volt fújva, mint egy luftballon, háromszorosára fújta magát a béka, mert vert helyzetben volt, és szerette volna magát nagynak feltüntetni a sikló előtt, hogy az egy kicsit megijedjen. Hát, hogy a sikló volt-e kicsi, vagy a békának sikerült-e jó nagyra felfújni magát, nem tudom, egyszer csak elengedte a sikló, megunta ezt a játékot, nem tudta bekapni, túl nagy volt a béka, és ott hagyta és elment. Azzal, hogy felfuvalkodott, szó szerint ez a béka, azzal mentette meg az életét. Ugye, ha valaki elmegy kétszer egy bodybuilding terembe, akkor biztos, hogy úgy jön ki, hogy már szűk az ajtó félfa, mert rögtön egy kicsit széjjelet teszi az izmait, meg a kezeit, hogy nagyobbnak tűnjön annál, amilyennek ő szeretné magát látni, olyan próbál lenni. Ez is felfogalkodáshoz vezethet. Úgyhogy ez azt jelenti, testvérek, hogy akár valamilyen eredményeket értünk el, mindegy, hogy szakmai vagy szellemi oldalon, akár eredménytelenek vagyunk, mindenképpen ki vagyunk téve a felfogalkodás kísértésének. Hogyan lehet ezzel szemben védekezni? Elgondolkoztam rajta. Hogyan lehet ezzel szemben védekezni? Mert testvérek, lehet tényleg, ahogy az imaórában is elhangzott, lehet egy ilyen rossz értelembe vett szerénységgel megközelítenünk a dolgokat, de azt hiszem, hogy az nem eredmény és nem vezet jó eredményre, majd még erre a szerénységre visszatérek, nagyon örültem ennek a szónak, hogy elhangzik, mert az én ige hirdetésemben is egy kult szó, majd a vége fele különösen. De úgy gondolom, hogy a felfuvalkodás ellen nem azzal kell védekezni, hogy elhárítunk magunktól mindent, hogy ó, ugyan, hát semmiség az egész. Majd bele rokkanok, egy csomó áldozatot hozok, akkor nem mondjam azt, hogy semmiség, mert nem igazán igaz. Úgy gondolom, hogy nagyon pontosan kell látnunk, és nagyon élesen kell látnunk, hogy mi volt a mi feladatunk, mi volt a mi részünk, akár egy ember megtérésében, akár egy imaház építésében, akár egy gyermekmunkában, vagy akár milyen egyéb szolgálatban, feladatban, amit az Úr ránk bíz, vagy akár a munkahelyünkön, a szakmánkkal kapcsolatban, mi volt az, amit mi végeztünk el? Mi volt az, amit más végzett el, és mennyit ér az, amit mi végeztünk el, és mennyit ér az az Úr előtt, amit mások végeztek el. Hogyha egy igazságos, tiszta mérleget tudunk felállítani, úgy gondolom, hogy ez megóv bennünket a felfogalkodottságtól is, meg az álszerénységtől is. Elolvasok egy bibliai példát erre nézve, három igevers az első korintusi levél harmadik részéből. Pál apostol hogyan értékeli a saját munkáját? Pál apostol szokott dicsekedni, mondja is, hogy az Úrban dicsekedem, de néha azt mondja, hogy most egy kicsit emberi módon dicsekedem. De azért szokott dicsekedni, a Szentírásban többször meglátjuk ezt. Nézzük az egyik ilyen dicsekedését, első korintusi levél harmadik rész ötödik versétől. Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós, csak szolgák, akik által hívőkké lettetek, és pedig amint kinek-kinek az Úr adta. Én plántáltam. Apollós öntözött, de az Isten adja a növekedést. Azért sem aki plántál nem valami, sem aki öntöz, hanem a növekedést adó Isten. Ugye milyen pontos képe ez az ott a folyó munkának, a Korintusban folyó munkának? Olyan szépen kezdi, hogy kicsoda Pál, kicsoda Apollós, csak szolgál. Nem azt mondja, hogy kicsoda Pál, kicsoda Apollós, Isten szolgálj! Azt mondja, csak szolgál. Úgy oda teszi ezt a kis enyhe jelzőt, hogy csak szolgál. De azért nem mondja azt, hogy ó, hát mi éppen, hogy csak bedugtuk ide az orrunkat. Nem. Mi keményen dolgoztunk, mi itt szolgáltunk, de ez csak szolgálatot jelentett. Itt csak szolgák jelentek meg, és pedig amint az Úr adta, kinek? Hát még ez sem magunktól volt. Jöttünk és szolgáltunk, nem tagadjuk le, nem szerénykedünk. De amit szolgáltunk, annak az erejét, annak a hátterét, annak az alapját Istentől vettük, Istentől kaptuk. És akkor bevallja, férfiasan és becsületesen, én plántáltam. Nem kell, testvérek, letagadni azt, amit csináltunk. Látom, testvér, sokat dolgoztál, sokat. Biztos sok pénzbe került, sok pénzbe. Rengeteget utaztál, rengeteget. Hát ez rengeteg munkaórát jelentett, nagyon sok munkaórát jelentett, nem kell félrebeszélni. Munkálkodtam, utaztam, fáradoztam, bizonyságot tettem, tanulmányoztam az igét, imádkoztam, térdepeltem, böjtöltem. Megtettem, amit meg kellett, hogy tegyek. De csak, mint szolga, és úgy, ahogy Isten erre engem képesített. De ott van Apollós is. Testvér, nehogy elfelejtj az Apollósról. Ő öntözött. Ugye ez is már az alázatnak a jele. Jó, jó, én is itt voltam. Dolgoztam, hajtottam, gürcöltem, de itt volt a testvér is. Őről se feledkezzetek meg. Ha engem meg akartok dicsérni, őt is dicsérjétek meg. Ő is csak, mint Isten szolgálja, ő is csak, mint aki Isten segítette erre a helyzetre, hogy tudott ő is áldozatot hozni, de ő is itt volt. Ne feledkezzünk el róla. És olyan jó ez a kép, annyira találó a hasonlat, hogy tényleg, akik mezőgazdasággal foglalkoznak, az egy kemény munka, pláne a földmunka része, de minden része. Öntöztem, plántáltam, szántottam, vetettem, és aztán egyszerűen ki vagyunk szolgáltatva az elemeknek. Jön eső, vagy nem jön eső, az egyik össze-vissza trágyázza a földet, mindenféle technológiákat alkalmaz, a másik lehet, hogy nem csinál ilyeneket, mégis kétszeres a termés, hozam, mint amott. Nem lehet ezt pontosan kiszámítani, nem lehet előre betervezni, bekalkulálni, mert van egy olyan rész, amihez semmi közünk. És a mezőgazdaságnak ezt a helyzetét példaként hozva Pál apostol mondja, de az Isten adja a növekedést. És azt mondja, értékelve ezt az egészet, hogy ki mit csinál. Az Úr a növekedést adta, Apollós öntözött, én plántáltam, és nem én meg Apollós vagyunk a valakik, hanem a növekedést adó Isten. Értékeli ezt az egész helyzetet. Azt hiszem, ez a helyes. És ez tud bennünket megoltalmazni a felfúvalkodottságtól. Ha azt mondjuk, hogy igen, ezt és ezt megtettem, de csak, mint Isten szolgálja, akit Isten képesített, és aki ezt megáldotta, aki ezt hatékonnyá tette, aki ezt gyümölcsözővé tette, aki megadta a növekedést, az a dicsőség királya. Áldjuk és magasztaljuk őt. Ez a helyes hozzáállás. Nagyon tanúságos ebből a felolvasott történetből, hogy Isten időt ad a megalázkodásra. Hát ez félelmetes, amilyen szeretettel, amilyen finoman közelíti meg Isten ennek a nagy királynak a szívét. Már ugye, ahogy bevezeti, ahogy szemlélteti a csodák által az ő dicsőségét Nabukodonozorra. Hát már magától rájöhetett volna, hogy itt azért olyan Istennel van dolgom, amilyennel még sohasem volt. És a többi népek istenei nem ilyenek voltak. Ennek a népnek más az Istene. Működő, kijelentést adó, álmot megfejtő, halálból kimentő Isten választhatta volna már addig is. De ennél több kellett Nabukodonozornak, Isten megadja ezt az álmot, és nagyon érdemes odafigyelni Dániel szavaira, aki így szól, úgy finoman, mint egy alattvaló a királyához, de azért határozottan, mint Isten prófétája. A 24. versben, azért ó király, az én tanácsom tessék néked. És jól lebűnözőzi a királyát. A vétkeidtől igazság által szabadulj, és a te hamisságaidtól a szegényekhez való irgalmasság által. Így talán tartós lesz a békessége. Hát magyarán mondva, térj meg! Ez volt az üzenet. Bölcsen, helyén valóan, utolsó mondatként, úgy határozottan, de a kellő tálalásban oda volt írva a király elé, bűnös vagy, királyom és uralkodóm, de igazság által, az én Istenem előtt való megalázkodás által te helyreállíthatod az életedet, és talán tartós lesz a békessége. Nem olyan, mint amit egyetlen álom fel tud borítani, hanem tartós lesz a békességed, ha megtérsz az én Istenemhez. Félelmetes, amit olvasunk a következő versben, a következő két versben. 12 hónap múlva a babiloni király palotán sétált. 12 hónap arra, hogy magadat alázd meg Nabukodonozor. Találkoztál Isten hatalmával, hallottad Isten szavát, tudod, hogy kihez és hogyan kell megtérj, minden elő van készítve. Nem kérdezhettem, hogy térjek meg. Bánjál jól a szegényekkel, akiket eddig kizsákmányoltál. És igazság által jobbítsd meg az utaidat Isten előtt. 12 hónapja volt, hogy ezen elgondolkodjon, a szívében forgassa. Úgy gondolom, elég súlyos volt ez az álom, a békétlenség is ott volt. Nem hiszem, hogy visszanyerte a békességét a király egy percre is. Mert az álom magyarázata még szerintem nagyobb békétlenséget munkált ki a szívében, mint addig, amíg nem értette az álmot, hogy mit jelent, akkor is felborította a békességét, pláne ezután. 12 hónapig. És Isten várta, hogy mikor alázod meg magadat. Testvérek, ezzel kezdi az Úr. Várja, hogy mikor alázzuk meg magunkat. Szól egy feleség által, vagy egy igehirdetés által, vagy akárhogy a Szentírásból, vagy egy könyvből, vagy egy reggeli áhítatból, vagy egy gyermek szája által szerez dicsőséget, és üzen, hogy szállj le a magas lóról, és alázd meg magadat. És Isten elkezd várni erre, hogy mikor alázod meg magadat. És azt hiszem, 12 hónap pontosan elég idő ahhoz, hogy ez az egy másodperces. Mert szellemben ez nem kerül többe, talán még annyiban sem. Igazad van, Uram, belátom ezt, és megalázom magam, de úgy látszik nekünk ezt, vagy nekem is ezt több menetben kell megtegyek, amit egy menetben kellett volna. És így emlékeztetni kell bennünket újból és újból, de 12 hónap sem volt elég arra, hogy Nabukodonozor életében megtörténjen ez a megalázkodás. És mivel nem történt meg a megalázkodás, jött a megaláztatás. Na gondoljuk, Isten jó keményen megítélte ezzel Nabukodonozort. De nehogy azt higgyük, testvére. Ha Isten jó keményen megítélte volna Nabukodonozort, akkor vagy az utódja sorsára jutott volna, mert Belsazár király, őt Isten ítélete élte utol, aznap este megölték. Ahogy Dániel kimondta az ítéletet, mene mene tekelu fárci, Isten számot vett a te királyságodról, megmérettél és könnyűnek találtattál, és a te uralmad szétosztatik a médek és a perzsák között. Ott beteljesedett, azon az estén meggyilkolták, és elvették Belsazártól a hatalmat. Ha az Úr megítélte volna ezzel az esettel őt, és véget vetett volna az ő uralmának, Nabukodonozorénak, úgy járt volna, mint Egyiptom királya, akinek Isten nem csupán 10 csapást adott, hanem 10 esélyt a megtérésre. Akármelyik csapásnál mondhatta volna, megértettem Isten szavát, látom az ő hatalmát. Menjetek el és imádjátok az isteneteket. De hadd imádjam én itthon, vagy hadd menjek el veletek, majd visszajövök. Hadd legyek én is ennek az Istennek a szolgája. Bármelyik csapás után mondhatta volna, de 10-szer is azt mondta, hogy nem. Aztán jött az ítélet. Az 10 lehetőség volt, és nem 10 csapás. Igazából véve. Hát ez sem egy ítélet. Nem egy elítélése Nabukodonozornak, hanem megaláztatása. Ha önmagát nem alázta meg, akkor Isten alázta meg őt, hogy valamiképpen mégiscsak eljusson a megtérésig. Ez is egy kegyelmi tette Istennek. Szeretetteljes tette volt Istennek, hogy oda segítette a térdeire Nabukodonozor. Lehet érnek bennünket is olyan csapások, olyan dolgok, olyan nehézségek, amelyekről úgy gondoljuk Isten ítélete, vagy esetleg úgy gondoljuk, hogy csak bosszúságunkra van, de lehet éppen Isten kegyelmesen segít bennünket ahhoz hozzá, amit önmagunktól nem tudtunk megcsinálni. És ezekkel a csapásokkal ahhoz segít hozzá bennünket, hogy megalázzuk magunkat. Kegyelemből van ez is, testvér. amikor megtörténik a változás, hét időszak, több mint valószínű hét év és nem hét évszak telt el, amikor eltelik ez a hét esztendő, egyszer csak magába szállt ez a király. Érdekes, hogy az értelme elment, de azért mi magunk is tudunk olyan halál esetekről, amikor valakinél már bezárultak az emberi csatornák, de a szellemi csatornák megnyíltak. És amikor már az emberekkel a kommunikáció nem működött, mert bement, aminek be kellett mennie, jó lett volna, ki is jön, de nem jött ki, akkor Isten bezárja az értelmet, vagy a beszéd készséget, és jön egy olyan szellemi közlés, amikor Isten személyesen akar tárgyalni azzal az illetővel. Úgy gondolom, hasonló lehetett egészen itt a helyzet. Nem lehetett neki azt mondani, te király vagy, hogy viselkedhetsz így? Ne folyasd itt a nyáladat, ne rágjod a füvet, mint egy ökör, vágd már le a körmödet, hogy nézel ki, mint egy karvaj. Nem lehetett neki ezt elmondani. Elment az értelme, elborult. De Isten bent a szívében tudott hozzászólni, és ő is tudott az Istenhez. És hét év el kellett, hogy teljen, hogy egyszer magába szálljon, és azt mondja, Uram, rájöttem valamire. Megéreztem, megértettem valamit. És ahogy ezt kimondja, ahogy ezt kezdi felismerni, megismerni, úgy adatik vissza az ő értelme, és elkezdi az Isten dicsőíteni. Csodálatos ez az Isten dicsőítés. Ahogy az akkori királyok királya itt a Földön felismeri Isten dicsőségét, és megadja Istennek a dicsőséget. Nagyon szép ez az imádság. Most azért én, Nabukodonozor, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt, mert minden cselekedete igazság, és az ő utai ítélet, és azokat, akik a kevésségben járnak, megalázhatja. Hát élő példája, élő tanúja volt ennek Nabukodonozor. Testvérek, az alázatos ember Isten dicsőíti. És itt térek vissza a szerénységre. Ismerek olyan testvért, akinek a szerénysége az már zavaró. És hogy mondtam is neki, hogy nem jó van ez így, nem helyes ez a dolog. A szerény ember az mindig kivonja magát, és mindig kihúzza magát, és nem, én ezt igazán nem érdemlem meg, és ne is mondjatok ilyet, ne dicsérjetek engem, nem való ez nekem, de ez megint csak önmagáról szól. Én, mit tettem, és mire nem vagyok méltó? Az alázatos ember, mint ahogy mondtuk, beismeri, hogy mit tett, de tudta, hogy milyennek az értéke, de az alázatos ember Isten dicsőíti. És Bemerítő János nem annyit mond, hogy nekem kisebbnek kell lennem, nekem alá kell szállnom. Nem ennyit mond, ez csak a fele. Ekkor lett volna szerény ember. És mondhattuk volna, a Biblia legszerényebb embere Bemerítő János. De ő alázatos volt. Mert nem csupán magát vonta ki a forgalomból, hanem Isten pedig felmagasztalta, és Krisztusra rámutatott, ő neki pedig növekednie kell. Az alázatos ember dicsőíti az ő Istenét. Az alázatos ember felhívja a figyelmet arra, hogy engem az élő Isten és az ő fia Jézus Krisztus és az ő szelleme megszabadított, megszólított, felemelt, megtisztított, megítélt, megáldott, kivezetett, betöltött, felmagasztalt, bizonyságot tesz az ő Istenéről. Ha nem magasztaljuk Istent, akkor mi nem lehetünk igazán alázatos emberek. Szerényekké talán szelidülhetünk, de alázatosakká nem válhatunk. Úgysem, hogy magunkat is, meg Istent is dicsőítjük, úgyse lehet. Ha nem úgy, hogy nekem alá kell szállnom, de néki növekednie kell. És hadd fejezzem be egy olyan igével, amely mindannyiunk számára ismerős, de a mostaniak fényében annyira elevenné válhat ismét a számunkra. Filippi beliekhez írt levél második részének a 8. versétől olvasom a 11. verséig az igét. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott néki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké, és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Az Úr Jézusnak nem kellett 12 hónap, és nem kellett 7 év, ahhoz, hogy ő megalázza magát, vagy ahhoz, hogy Isten alázza meg, mert ő alázatos volt. És amikor Isten az alázatnak újabb szintjét készíti el a számára, akkor ő egyből meg tudta magát alázni, mint hogy egy vízesés követi azt a lankás hegyoldalt, amelyen lezúdul, egyből felveszi azt az alakzatot, és mindig úgy esik, úgy folyik, ahogyan alatta a sziklák vannak. Az Úr Jézus mindig felvette azt a szolgai formát, amit éppen az Atya kért tőle, ahova éppen vezette. Mert úgy gondolom, az alázat egy olyan dolog, amit életünk egy időszakában tanúsítunk, és esetleg jól vizsgázunk, és ahogy mondtam, hogy az Úr akar mindig többet, úgy az alázatban is mindig egyen lefelé akar bennünket vezetni. A fiával is ezt tette, velünk is ezt teszi az Úr. És hogyha egy szintet elértünk az alázatban, akarja Isten tovább alázzuk magunkat. Egészen a mi keresztfánkig. Hát az Úr Jézus nem kellett erre kényszeríteni, nem kellett erre tanítani, mert ő egyből felvette azt az alázatos formát. Amikor Isten kért tőle egy újabb helyzetet, ahol megint csak meg kellett magát aláznia, akkor nem mondta azt, hogy Uram, most már pattanásig feszült a Úr. Már annyi helyzetben megaláztam magamat. Már olyan sokszor húztam a rövidebbet. Most adj egy kis pihenőt, vagy elég legyen ebből, most ezen a szinten álljunk meg. Az Úr Jézusnál, amikor felismerte, hogy az Atya kéri ezt, akkor lehetett még tovább feszíteni a húrt egészen pattanásig. És megalázta magát a keresztfáj. Olyan áldott példánk van ebben az alázatban, és ha őhozzá vetjük magunkat, akkor tényleg van mit behozni, és van miért emlékeztetni, és mire emlékeztetnie bennünket az Úrnak. De testvérek, a mennyeiek már meghajtották a térdüket. A seregeknek ura előtt, a királyok királya előtt. Ők már ezen túl vannak. A föld alattiak, halottak napja van, majd egyszer mindnyájan meg fogják hajtani a térdeiket, amikor feltámadnak az ítélet napján, kénytelen, kelletlen, elismerik azt, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ez majd később lesz. Ma nekünk kell, földieknek, akik felismertük az ő dicsőségét, ma nekünk kell meghajtanunk a térdeinket, megalázni magunkat, és felmagasztalni azt, akit a zsidók és a pogányok megvetettek, az építők megvetettek, de mi felismertük benne üdvösségünk kősziklájára. Hát örülnék, ha most azt meg is cselekedhetnénk, és magasztalhatnánk a mi Urunkat, Jézus Krisztust egy közös imádságban, kinek-kinek, ahogy a szívére helyezett az Úr valami üzenetet, amire úgy gondolja válaszolnia kell, vagy illik, akkor mondjuk el ezt Istennek, és minél többen tegyük ezt fennhangon is. Csendesedjünk.